Tisztelt gyülekezet, egy nagyon különleges korban élünk. Hitünk szerint közvetlen Krisztus megjelenése előtti időszak köszöntött ránk. Minden jel a végkifejlet felé mutat, kivéve egyet, és ez pedig a mi felkészültségünk. Mérsékelt öröm és visszafogottság jellemzi a mi messiás várásunkat. Sokat beszélgettem emberekkel, hogy mondja el mindenki őszintén, hogy kiben milyen érzület és milyen érzés és milyen buzgóság van. És a legtöbb helyről, ahol őszintén tudtam beszélgetni, olyan jelzőket kaptam, hogy valamiféle levetkőzhetetlen tompaság van rajtam. Közöny, fásultság. És olyan érzületek vesznek rajtunk erőt, amin egyszerűen nem tudunk túllépni. Valami homály, ami felhő választ el bennünket Istentől, és nincs megoldás. Nem találjuk a megoldást, hogy hogyan tudjuk magunkba ezt a közönyt megtörni. Ahhoz hasonlítható ez az állapot, amikor az ember tetszhalott állapotba kerül, hogy még vegetál, de a külvilágból nem fog fel semmit. Én azt gondolom, hogy a végidőkben élőknek az állapota nagyon hasonlítani fog ahhoz az állapothoz, amikor Izrael népe a pusztában vándorolt, és megmart őket a kígyó. A méreg már bent van a szervezetben. Már csak görcsösen nézünk egy helyre, a kérdés az, hogy hova. A keresztre nézünk föl, vagy az állapotunkat nézzük, és végső kétségbeesésünkben elcsüketve a pusztában maradunk. A kereszténység alszik. Dzsida Jenő azt mondta Nagy Csütörtök című versében, Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. És itt nyugodtan mondhatnák a saját nevünket is. Ha megfigyelitek a Bibliában, akkor észre lehet venni, hogy a legfontosabb órákban, a legfontosabb pillanatok előtti órákban a tanítványok és mi elaludtunk. Vajon miért van ez? Azért, mert a legfontosabb előtti pillanatban Sátán különleges és nagyon megfeszített munkát végez azért, hogy ebbe a halálos bénultságba tartson bennünket. Ezeket a nehéz gondolatokat most nem azért mondtam el nektek bevezetőül, hogy ostorozzalak benneteket, vagy rossz érzés keltsek bennetek. Nem ez az üzenet. Nem az az üzenet, hogy most akkor mit tegyünk, hanem az üzenet az, hogy ennek így kell lennie. És nem azért, mert ez így jól van, hanem azért, mert Isten előre megmondta, hogy ez az állapot be fog következni. És ez azért következett be, hogy igazolja az Istent. És legyen reménységünk, hogy Isten ezt előre látta, ezt az állapotot. Látta előre az én állapotomat. És van megoldása. A mai alkalommal erről a megoldásról szeretnék beszélni. Mi töri meg bennünk ezt a Szentlélektől elszigetelt állapotot? Hogyan tudok kitörni a saját keretemből és túllépni önmagamon? Hogyan törik meg bennem ez a tompaság? Van-e Istennek számunkra üzenete? Ebbe a folytott csendben hallunk-e Istentől üzenetet? Kérlek, hogy keressétek meg alapigénkül Jelenések könyvét. A harmadik fejezetből szeretném olvasni a 17-től a 19. versig. Jelenések könyve harmadik fejezet 17-től a 19. versig így olvasom. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagkál így, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségnek rúdsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért és térd meg. Egy picit más olvasatban szeretném ezt a laudíciai üzenetet felidézni számotokra. Általában azt tapasztaltam, hogy mi ezzel ostorozzuk a gyülekezetet, ami nem helyes. Mert ebben az üzenben vigasztalás van, és Istennek a szeretete és nem ostorozása. Hagy bocsássam előre, hogy ebben az üzenetben már benne van a megoldás. Azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Tehát ebben az állapotunkban is, amiben most vagyunk, Istennek van megoldása, van fehér ruha. És halljátok, hogy mit mond, akiket szeretek. Ez az üzenet, ez nem Istennek az elfordulása tőlünk, nem ostorozása, hanem az ő szeretete. Látlak, hogy milyen állapotban vagy. Itt kínálom neked a szemgyógyító írt, vedd el tőlem, hogy meggyógyulj, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, te is ott legyél. Ez az üzenet, ez egy paradox helyzetet teremt. Mire gondolok? A profécia éppen azoknak szól, és azokról szól, akik ismerik ezt a proféciát, akik érintettei ennek a proféciának, akiket óv és figyelmeztet a rájuk bekövetkező állapotról. Arról az állapotról, amiben éppen vagyunk. És annak ellenére, hogy ismerjük a proféciát, mégis ebbe az állapotba belekerülünk, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi nem vagyunk érintettek ebben. Ez a paradox helyzet. Hogyan lehet az, hogy Isten előre megjelentette azt, hogy mi fog ránk következni, és mi ismerjük ezt az üzenetet, és mégis belekerülünk úgy ebbe a helyzetbe, hogy közben azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk ebbe a helyzetbe érintettek. Hogyan lehetséges ez? Ez úgy lehetséges, hogy tetteinkkel tagadjuk a valóságot. A végidőre azt olvassuk, olyan állapotok állnak elő, és ezt nem a világi emberekről mondják, nem azokról, akik nem ismerik az Istent, hanem akik vallják, hogy megvan náluk a kegyességnek a látszata, de annak erejét megtagadják. Ez nem más, mint képmutatás. Mi a képmutatáskodásunkkal kerültünk ebbe az állapotba, amit Isten előre tudott, és előre kijelentetett. És figyeljétek meg, hogy Isten nem azért mondta ezt az üzenetet, mert hogy elkerülhető lett volna. Az efézusi gyülekezetnek egy olyan levelet írt, amire azt mondja, hogy ha ezt és ezt nem teszed, akkor ez fog veled történni. Megvan a lehetőség arra, hogy más legyél. Előre figyelmeztet. De Isten nem figyelmeztet a Laodícia üzenettel, hanem felkészít. Belefogtok mindannyian belekerülünk ebbe az állapotba. És ez a vigasztalás, ha tudod, hogy benne vagy, ha felismered végre, akkor legyen reménységed. A kérdés az, hogy hogyan tudom magamban tudatosítani azt, hogy én ebben az állapotban vagyok. Nézzük először, hogy miben van a mi tévedésünknek a gyökere. Kétféle diagnózis feszülít egymásnak, egy emberi, vagy mondhatnám másképpen is sátáni. Egy sátáni sugalmazás, és az Istennek a diagnózisa. Mi az emberi diagnózisunk? Az emberi diagnózisa a önmagunkra nézve az, hogy nekünk nem az ismeretünkkel van baj, hanem a gyakorlatunkkal. Mi pontosan tudjuk, hogy Isten mit vár el tőlünk. Mi pontosan tudjuk azt, hogy mit kellene tennünk, Isten már kinyilatkoztatta az akaratát felénk, és a feladatunk az az, hogy most a megismert valósághoz képest mi zárkózzunk föl cselekedetekben. Ebből a gondolatból az következik, hogy mi úgy ítéljük meg a mi állapotunkat, hogy mi a megtérés után a megszentelődésnek egy folyamatában vagyunk. A megszentelődés útján járunk, vagyis alapvető változásra már nincs szükségünk. Többé-kevésbé jól vagyunk, a cselekedeteinket kell egy picit javítani. És ezzel szemben mi Isten diagnózisa? Isten azt mondja, hogy nincs valóságismeretetek. Nincs valóságismeretünk. Az alapvető probléma az nem a gyakorlatunkkal van, hanem azzal az információval, ami benne van a fejünkben. azt mondja az üzenbe, hogy nem tudod. Valamit hiszel magadról, ami nem igaz. Valamit hiszel rólam, ami nem igaz. Nem a gyakorlatot említi meg. Nem azt írja, hogy, és nem is azt írja, hogy nincs ismeretünk. Hanem azt írja, amivel ismerettel rendelkeztek, önmagatokról és Istenről, az, amiről azt gondoljuk, hogy ez a mi igazságunk, az az, ami nem igazság. És Isten diagnózisában hol áll a Laodícia népe? Azt mondja a Laodíciának, hogy térj meg. Ha pedig ezt mondja, hogy térj meg, akkor nem lehet a megszentelődés útján. Akkor mi nem lehetünk a megszentelődés útjában. Azt mondja, hogy az ajtó előtt állok. Ha pedig az ajtó előtt áll, azt jelenti, hogy kívül van a szívemen. Mindenhol van, csak belül nincs. Ha pedig ő kívül van, akkor nekem nem a cselekedeteimet kell elsősorban erőltetnem. Nem a cselekedetek szintjén kell megigazulnom, hanem meg kell térnem. Az alapvető gondolkodásmódomat kell megváltoztatni. A görög szövegben itt a metanoiete szó szerepel. Metanoiete szó, aki jártas egy picit a görög nyelven, az az alapvető megtérést, az elsődleges megtérés jelenti. Itt két szónak az összetétele fonódik össze, az egyik a meta, a másik pedig a nous. A nous az értelem. Változtassátok meg az értelmeteket. Mit jelent ez? Az, hogy amit eddig gondoltam Istenről, önmagamról, a valóságról, az gyökeresen, teljesen megváltozik. Én azt gondolom, én biztosan állíthatom, hogy minden kudarcunk, minden olyan jellegű törekvésünk, hogy mi megszűnjünk ebből az állapotból, az halálra van ítélve, hogyha a cselekedeteink szintjén kezdjük el. Nem vagyunk önazonosak azokkal a dolgokkal, amiket akarunk önmagunkra erőltetni. És itt a törvényre gondolok. Számunkra a törvény egy elvárás köteget fogalmaz meg, és ott lebeg előttünk, hogy mit kell tennünk. És persze megpróbálunk ennek megfelelni, mert megvan a világosságunk, hogy Isten ezt elvárja tőlünk. De ugyanakkor nem vagyunk vele önazonosak. Megtesszük, mert Isten elvárja, de belül nincs változás. Hasonló állapotok voltak, és hasonló állapotok jellemezték Jézus korabeli Izraelt is. Nikodémus talán a Tórát betűről betűre ismerte. Talán több ismerete volt neki, mint akármelyikünknek itt. Ő nagyon kegyes életet élt. Felnéztek rá, a vallási elitnek egy kiemelkedő tagja volt. És mégis mit mond neki Jézus? Meg kell, hogy térj. Annak ellenére, hogy ismersz. Annak ellenére, hogy sok mindent tudsz rólam. Annak ellenére, hogy ismered a parancsolatokat. Mi az, ami probléma van veled? Hogy engem nem ismersz. Hogy a rólam alkotott képed, az nem valós. Keresztelő János ezzel az üzenettel lépett föl, és ezért mondtam, hogy hasonló állapotok voltak akkor, és hasonló állapotok vannak most is. Keresztelőnek ez volt az üzenete, térjetek meg, metanoiete itt szintén a görög szövegben, mert elközelített a mennyeknek országa. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit, minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesek és a göröngyösök símákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Hogyan térjünk meg? Keresztelőnek a felhívásában benne van, hogyan térjünk meg? Azt mondja, hogy minden völgy betöltetik. Az eredeti szöveg ez így hangzik, hogy minden szakadék vagy minden rés fel lesz töltve. A másik kijelentése pedig, hogy minden halom és hegy megalacsonyítatik. E két mentális állapotban vagyunk. Ez a két mentális állapot jellemez mindannyiunkat. Vagy az egyik, vagy a másik. Az egyik az, hogy minden szakadék fel legyen tölt, vagy félünk Istentől. Istent egy olyan elérhetetlen magasságba helyezzük. Egy olyan megszólíthatatlan lényként látjuk őt, akitől a bűneim annyira elszigetelnek, olyan véghetetlenül távol van, mert a bűneim olyan nagyok, hogy biztos, hogy engem az Isten nem fog megmenteni. Keresztelő Jánosnak az egyik üzenete ezekhez az vigasztalhatatlan emberekhez szólt, hogy van egy képetek Istenről, hogy az ő szeretete már nem elég. Nem elég nagy ahhoz, hogy a bűneitekben és a bűneitekből ki tudjon szedni, ki tudjon emelni benneteket. Ez az egyik üzenete Keresztelő Jánosnak, hogy Isten az ő megismerésében ezt a völgyet be fogja tölteni. Jeremiás könyvében ezt olvassuk az írásban, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Ézsaiás könyvében pedig ezt olvassuk, mert nem az én gondolataim, a ti gondolataitok. A Szentírás több helyen arra figyelmeztet, hogy Istenről ne legyenek olyan elképzeléseink, amelyeket önmagunkból termelünk ki, hanem ő kinyilatkoztatja magát. Ő mondja meg azt, hogy milyen az ő viszonyulása hozzánk. A másik csoport, vagy a másik állapotunk, vagy viszonyulásunk Isten felé, ami Keresztelő üzenetében kiemel, hogy minden hegy és domb kisebbé tétetik. Ez azokra vonatkozik, azokra, akik abban az önigazultságban vannak, hogy úgy gondolják, hogy ők tudtak hegyet építeni Istenhez. Ezek az emberek felismerve a saját igazságuk mellett Isten igazságát a kőre fognak esni, és így fognak Istenhez térni. Mi tehát a megtérés? A megtérés az, hogy a szegény, a szerencsétlen, a bűnös elhiszi Isten felemelő és számára kinyilatkoztató szeretetét. Minden körülmény ellenére, minden érzésünk ellenére. Az érzéseket Isten nem azért adta, hogy kitabogassuk vele az ő irántunk való szándékát. Nem azért hiszem, mert érzem, hanem azért hiszem, mert tudom, mert ő mondta. A megtérés az nem más, mint Istenről alkotott eddigi képem, véleményem. Ezeket felülbírálva lecserélem az Isten valóságának elfogadására. Ezt még egyszer hagyd mondjam el. A megtérés nem az, hogy eddig nem ismertük az Istent, azután kaptunk róla információkat, és akkor megtérek. Nem. Hanem az Isten, mindannyiunkban él egy istenkép. Egy emberi, egy örökölt istenkép. És ezt az örökölt, az általunk, a tapasztalatok által, az érzelmeink által, a hallomás, az olvasás által kitermelt istenképet, ezt lecseréljük arra az istenképre, amit Isten kinyilatkoztat. A mai alkalommal ez a másik pont, amiről szeretnék beszélni, hogy milyen út vezet Isten és önmagunk megismeréséhez. János evangéliumának 17. fejezetében a 3. versben azt olvasom, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Végtelenül boldogító és megnyugtató érzés valaminek a lényegét megragadni. Figyeljétek meg, hogy a fontos dolgokban a Bibliának mindig van egy-egy mondatos meghatározása. hogy mi a bűn, hogy mi a törvény, hogy mi a nagy parancsolat. Mindegyikben segít egy-egy mondatos meghatározása, definícióval, hogy mi ez. És itt olvashatjátok az evangéliumnak az egy mondatos vagy egy szavas definícióját. Mi az evangélium? Az evangélium maga Isten. És azért evangélium, mert ő olyan, amilyen. Ha ezt az Istent az ember megismeri, ha úgy ismeri meg a maga valóságában, akkor azt mondja ebben az ígéretben Krisztus, hogy ez az ő örök életét fogja jelenteni. Ez a kijelentésben az is benne van, hogy az örök életnek nem csak a lehetősége, de a feltétele is Krisztus megismerése. A görög szövegben, bocsánatot, hogy ennyi görög szöveget citálok ide, de talán segít jobban megérteni a Biblia kijelentéseit. Azt a szót olvassuk, hogy igaz Isten. Ne arra gondoljunk, hogy itt Isten igazságosságáról beszél a Szentírás. Nem a törvényhez, vagy nem a bűnhöz való viszonyát akarja itt mutatni, bár ez is igaz, hogy Isten igazságos. De itt az alitai a görög szó szerepel, ami annyit jelent, hogy a valóságában, a helyes Isten kép. Ez a legfontosabb. És ebben az üzenetben ez a kinyilatkoztatás, hogy Istent megismerni a maga valóságában, a helyes Isten képet megismerni. És csak hagyj emlékeztesselek benneteket, hogy most Laodíciáról beszélünk, aki ismeri Istent, de nincs helyes Isten ismerete. Mit jelent őt megismerni? Különbséget kell tennünk Istenről való ismeret és Isten megismerése között. Istennek nevének ismerete és a vele való közösség között. És különbség van hitvallás és jellemváltás között. Mi a különbség? Hogy próbáljak egy profán példát hozni, hogy az ember el akar menni egy országba, akkor információkat gyűjt, vesz egy pár képeslapot, megnézi az interneten a képeket arról az országról, és bizonyos képet tud alkotni arról az országnak, arról a tájegységeiről, amiről a képeket begyűjtötte. Ugyanakkor olvas különböző híreket, olvas különböző beszámolókat, és ebből összeállít magának egy képet arról az országról. De ezt az országot még mindig nem ismeri. Van egy képe, egy körülbelüli önmaga számára fölállított valóság ismerete erről az országról. És amikor elmegy az országba, akkor sokszor meglepődik, hogy teljesen más az a valóság, amit ott tapasztal, mint az, amit előtte a képek és az információgyűjtés alapján látott magában. Mi is egy picit így vagyunk. Olvasunk Istenről, hallunk felőle, de ez még mindig csak az ismeret róla. A különbség az, hogy hallom őt, és megértem az ő gondolatait. Hallani róla, vagy hallani őt, óriási különbség. És ezzel el is mondtam, hogy a különbség abban van, hogy Isten kinyilatkoztató Isten. Nem a világnak nyilatkoztatja ki magát. Nem. Isten személyeskedni akar velünk. Pál apostol azt mondja, hogy amikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem. Vagy Péter esetében Jézus mondja neki, hogy ezt nem test és vér jelentette meg neked, hanem az én mennyei atyám. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanazt akarja az emberrel, ugyanolyan viszonyt akar kiépíteni. Isten nem egy hangos bemondón keresztül, de még nem is rajtam keresztül akarja elmondani neked, vagy nektek, hogy megváltottalak, az enyém vagy. Azt akarom, hogy ahol én vagyok, te is ott legyél. Nem, ezt nem így akarja. Neked személy szerint. Azt akarja, hogy tőle halld. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Hogyan hallhatom meg az Istent? Hogyan tud ő bennem megnyilatkozni? Hogyan tudja nekem elmondani, hogy én megváltottalak? Hogyan szólít meg? Kezdjük ezzel. Neveden hívtalak, enyém vagy, vagyis a legszemélyesebben. Ő ismer a legjobban, ő van hozzám a legközelebb ezen a világon. Ha emlékeztek, a múlt alkalommal Péterről beszéltem, és Péternek az első találkozása Jézussal mi volt a tapasztalat? Még Jézus nem találkozott előtte Péterrel, mégis a nevén szólítja. Te Simon vagy, Jóna fia. Mit mond ezzel Jézus? Az, hogy mindent tudok rólad. Annak ellenére, hogy eddig nem volt kapcsolatunk. Mindent tudok rólad. Tudom a gondolataidat, tudom a bűneidet, tudom azokat a dolgokat, amiket magad elől is el akarsz rejteni. Te Simon vagy, a Jóna fia, de Kéfás leszel. Isten ezt akarja nekünk elmondani. Tudom, hol vagytok. Tudom, hogy bűneinkben vagyunk. Ismeri a nevünket. De ebben az állapotában, ebben az állapotunkban Isten magához fogad. Azért, hogy új nevet adjon nekünk. Akar-e még hozzám szólni, vagy van számomra mondani valója, személyes mondani valója? Nem tudom, elég arra a válasz, hogy ha azt mondom, hogy akar és van. Általában az a gondunk, hogy, és az a probléma, hogy amit magunkról gondolunk, magunkban Istenről, azt hisszük el. És nem fogadjuk el Isten kijelentéseit és ígéreteit. Példabeszédekben azt olvassuk, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Ez eddig működik. De a magad értelmére ne támaszkodj. Máté evangéliumában pedig azt mondja azoknak, akik úgy gondolják, hogy Istennek nincs hozzájuk való szava. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek a bűntehertől, és én megnyugosztlak titeket. Hogyan hallhatom meg őt? Nézzünk gyakorlati példát. És itt hagyd mondjam el az én személyes gyakorlatomat. Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, ajtódat bezárt, és úgy imádkozz. A gyakorlatban ez úgy néz ki nálam, hogy egy olyan helyet kell biztosítanom, ahol tudok elcsendesedni. Én általában kiszoktam menni valahova a természetbe. És ki kell, hogy zárjuk az ajokat. Keresztelő időjében sokkal kevesebb információ zaj volt. És mégis keresztelő idejében keresztelő a pusztába hívta ki az embert. Mert ott csend volt. Ha ezt nem tesszük meg, hogy kizárjuk a külvilágot, akkor ez olyan, mint amikor a csillagokat nem tudjuk meglátni a városból, mert a fénynek a zaja az eltakarja a csillagokat. Ugyanilyen, tehát amíg a világban a napi problémáinkkal foglalkozva, a napi gondjainkba belemerülve, a napi gondolataink terhével vagyunk, és nem tesszük le, és nem csendesedünk el, addig nem fogjuk tudni meghallani Istennek azt a csendes hangját. Tehát a körülményeket ki kell zárnunk, és magunk mögött be kell zárni ezt az ajtót. A másik, ha megteremtettük a körülményeket, az alkalmas és megfelelő körülményeket, akkor a másik legfontosabb és talán legnehezebb dolog az a rendezés. Mi még egymás előtt is zavarban vagyunk, amikor a rossz tetteinket be kell ismerni, vagy bocsánatot kell kérni másiktól. És általában ilyenkor lehajtjuk a fejünket, vagy elkerüljük az embert. Ugyanez vonatkozik az Istennel való kapcsolatunkra is. Amíg nem rendezzük vele a bűneinket, addig lehajtott fejjel tudunk csak hozzá menni, vagy nem megyünk hozzá. Sokszor éppen a bűneink miatt maradunk távol Istentől. Úgy gondoljuk, hogy a bűneink terhét egy picit magunknak kell hordozni, egy kicsit vezekelnünk kell, hogy Istenhez tudjunk menni, és hogy ő könnyebben elfogadjon. Ez is mennyire emberi, és mennyire sátáni gondolat. Maradj távol Istentől, egy picit vezekeljél, és utána majd könnyebb lesz az elfogadás. Apostolok cselekedetében azt olvassuk, hogy adjon Izraelnek bűnbánatot. Ha érezzük szívünkben a bűnbánatnak a késvéjét, akkor ne zárjon el semmi Istentől, akkor menjünk hozzá, és árasszuk ki, hiszen ez tőle van. Önmagunkból még egy bűnbánatot sem tudunk kisajtolni. Istennek nem az a célja a bűnvallással, hogy bennünket megalázzon, hanem az, hogy az vele való kapcsolatában kifejezzük, hogy mi őt akarjuk választani, annak ellenére, hogy elesünk. Azok nem mi vagyunk. Amikor az áldozati állatról beszéltünk szombatiskolán, akkor ott kifejezte az ember, aki az áldozatot vitte, hogy én el akarom magamtól tolni ezt a tettet. Nem tudok vele azonosulni. Ugyanezt fejezzük ki a rendezéssel, a bűnbánattal, a bűnbocsánat kéréssel Isten felé, hogy én tényleg nem az vagyok, amit teszek. Hogyan viszonyul Isten a bűnből hazatérőre? Gondoljatok csak a tékozló fiúra, hogy amikor a tékozló fiú hazaér, akkor az atya el is ijedt. Nem megdorgálja, nem számon kéri, nem beszámoltatja. Vagy hogyan viszonyul a bűnben élőhöz, aki elveszett? Oda megy a bárányhoz, jól megrugdossa, aztán haza keveri valahogy. Nem. Szólítgatja a nevén, mert elvadult a jószág. Szólítgatja a nevén, és amikor már látja, hogy a bárány annyi bizalommal vagy megfoghassa, akkor a vállaira veszi, és úgy viszi haza. És van még egy kategória. Hogyan viszonyul Isten azokhoz, akik nem is akarnak a bűneiből szabadulni? Azokat ugye úgy lezárta? Nem. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Isten a bűnöst minden úton, minden formában és minden állapotában igyekszik és törekszik megmenteni. A harmadik pontunk az imádságnál, vagy Isten keresésben az, hogy hogyan imádkozok. Amikor kint vagyok, amikor minden csendes, amikor rendezem a bűneimet, akkor nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy én kihez imádkozom. Ne egy telefonrögzítő legyen, ne egy telefonrögzítős beszélgetés, ahol elmondom, hogy Uram, erre kérem a Te áldásodat, ezt szeretném megcsinálni, ez a tervem, erre add az áldásod. Ha ezt mondjuk, akkor egy dolgot nem hagyunk Istennek, hogy ő elmondja, hogy mi a terve velünk. Én amikor imádkozom, és bizonyos élethelyzetekbe kerülök, akkor mindig hangosan imádkozom. És önmagamnak teszem föl hangosan a kérdéseket. És megfigyeltem, és gondolom ez a tapasztalattal, ezzel nem vagyok egyedül, hogy amikor, miközben hangosan megvitatom magammal a szavakat és a gondolatokat, akkor a kimondott szavak valahogy rendeződnek. Nyilván ez Istennek a válasza. És ahogy kimondom, válaszokat is kapok. Addig, mielőtt elkezdtem volna imádkozni, talán egy teljesen zsákutcát látok csak magam előtt, és az imádkozás végén utak nyílnak meg. Az imádkozásban nem egy oldalú beszélgetés, nem elmondom Istennek, mit akarok, hanem Isten válaszol. Meghalljuk-e, megvárjuk-e a válaszát, vagy csak elmondjuk, hogy mit akarunk, és kérdés nélkül tovább megyünk. Mindenkinek van egy Isten képe önmagában, még mielőtt ismerni az Istent. Én erre azt szoktam mondani, hogy az ember egy öröklött Isten képpel él. Hadd mondjak erre egy példát. Volt egy beszélgetésem egy barátunkkal, akinek az édesapja rákos lett. És bár nem hívő a lány, mégis azt mondta nekem, hogy én nem vagyok beszélő viszonyban az Istennel. Most nem vagyok beszélő viszonyban az Istennel, mert az édesapám rákos lett. Nincs a két dolog között összefüggés. De benne van egy istenkép. Fontos megértenünk, hogy a Laodicea üzenet alapján is, hogy Isten nem az, amit magamban gondolok róla, hanem az, amit magáról mond. És nem is olyan, amilyennek érzem, hanem az ígéretei alapján kell, hogy kövessem őt, és higgyek benne. Vajon a vakember, az a vakember, akinek Jézus megkente a szemét sárral, az vajon érezte a gyógyulást, azért ment el mosni? Vagy azért, mert hitt Isten szavában? Sokszor beleesünk abba a tévedésbe, hogy nem érzem, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet. Nem érzem, hogy Isten elfogadott. És bennünk ezek az érzések, ezek nagyon erősen befolyásolják az Istenhez való viszonyulásunkat és a hitünket. De ez a szerencsétlen vakember, ez nem azért ment el, mert ő érezte már a gyógyulást. Jézus nem azt mondja, hogy érezd, hanem azt, hogy higgy. Nem volt oka kételkedni ennek a vakembernek. Ezért ment el, ezért hitt. Amikor a bárányt a sátorhoz viszik és vitték, akkor nem azt kérdezte tőlük a pap, hogy na mondd el, hogy mit érzel, hanem azt, hogy megbántad-e a bűneidet. Jézus nem azt kérdezi, hogy mit érzel velem kapcsolatosan, hanem mit akarsz, hogy cselekedjen veled. 1 Korintus 2-ben azt olvassuk, ne keressétek meg, csak fejből idézem, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Ezzel az ige azt mondja, hogy a testi ember, az érzéki, szárkikusz antrópusz, az a saját természetes képességünkkel nem ismerjük meg az Istent. Nem érthetjük meg őt. Ez az ige Pál apostol megpróbálja az ember maximálisan elbizonytalanítani a saját képességeibe. És itt egy picit hagy meséljek az emberről és a bűn történetéből, hogy miért ilyen nehéz és miért ilyen nagy dolog Isten megismerése. Sátán a lázadás eszméiben a következőket próbálta elhitetni, és a következőket hitette el, gondolatokat hitette el a teremtményekkel, hogy Isten a teremtményét, a maga dicsőségére teremtette, hogy dicsőítsék őt. Ez volt az egyike szempont, vagy az egyik eszme. A másik, hogy csak látszólagos szabadságot kaptak a teremtmények, de mihelyt szembe mennének Isten akaratával, Isten szigorúan lesújtana rájuk és megbüntetni. A harmadik eszmény pedig, amit elhintett és elhitetett, hogy valóságban Isten nem is szereti a teremtményeit, csak a szolgálatára teremtette őket. Ebből következésképpen, ha az ember igazából szabad lehetne, akkor nem választaná Isten követését. Na ez volt az a nagy eszmecsomag, amivel Sátán elhitette a teremtményeket, és ez volt az a gondolatiság, vagy az a eszmeiség, amit itt a Földön az új világ teremtésekor képviselt. És az Isten Ádámot és Évát maximálisan felkészítette. Elmondta nekik, hogy mi volt a mennyben, milyen lázadás volt, hogy a sátán milyen gondolatokat képvisel, milyen eszmélységet képvisel az ő uralma. És sátánnak ebben a fában volt a követsége. Azért mondom, hogy követség, mert ez talán jól szemlélteti, hogy itt a Földön is vannak külföldi követségek. Egy országon belül, ha van egy amerikai nagykövetség, akkor hogyha valaki abban a nagykövetségre megy, akkor az amerikai országnak a törvényei vonatkoznak rá. Ugyanez érvényes ebben a kontextusban itt is, hogy sátánnak az országlása volt ott. Az ő eszmeisége, az ő törvényei vonatkoztak ott. Abban a környezetben, ahova ő helyezte azt a fát. Tehát Isten megismertette a mennyei lázadás természetét Ádámmal és Évával. Mégis Éva valami oknál fogva, talán a kíváncsiság utáni vágyból hajtva, nézegette a fát, És akkor hirtelen megszólal valaki. Nem egy ember, nem egy mennyei lény, hanem egy kígyó. És nézzétek meg, hogy a kígyó hogyan hinti el Évában a bizalmatlanságot, hogyan torzítja el az Isten képét, hogyan értelmezi újra Évában az Isten képet. Azt mondja, hogy bizony nem haltok meg, és erre itt vagyok én, mint a legjobb bizonyíték. Nem csak, hogy nem haltam meg, hogy estem a gyümölcsből, de még beszélni is tudok. A tapasztalat teljesen más mutatott Évának, mint az, amit Isten állított. Isten azt állította, hogy ha eszel, meghalsz. Nyilván Éva gondolta, hogy ha minden teremtmény eszik, akkor minden ember, vagy minden teremtmény meg kell, hogy halljon. És itt egy picit elbizonytalanodott Éva. Talán nem jól értelmeztem Isten szavát, hiszen a kígyó bizonyítja, hogy nem halt meg. Ennyi elég volt ahhoz Évának ez az aprócska elbizonytalanodás, hogy részt üssön Isten iránti bizalmán, és hogy szakítson a gyümölcsből. És ennek a következménye, ez tragikus és végzetes. Befogadta Éva azt a világot, amit Sátán teremtett meg. Már nem kívülről szól a kísértő, hanem már belülről. És annak az országnak a törvénye vonatkozik rá, amit annó csak kívülről kellett, vagy csak kívülről látott. Amit mi megörököltünk ezzel, az az Istennek a szemlélése, az Istennek a megítélése. Minden ember ezt örökli meg. Két dologban rögtön megmutatkozott ez az átprogramozódás. Az egyik az a szégyen volt, hogy szégyelték, amit tettek, mert látták, hogy mezítelenek, a másik pedig az ősfélelem. Gondoljatok csak bele, hogy mennyire logikátlan dolog. Félni attól, aki szeret, aki teremtett. Ez a félelem abból a rossz istenképből táplálkozik, amit Sátán folyamatosan napról napra hint és iklet és sugal az emberbe. És ez mai napig így van. Az Istentől való félés, ez a gondolat, ez a Sátántól van. Nincs okunk az Istentől félni. És figyeljétek meg, hogy a bűn következtében, a bűn az olyan, mint valami vírus. Minden érzékszer felett átveszi a hatalmat. A tekintet, a nézés, a tapintás, a szaglás, minden érzékszervet a Sátán önmagának lefoglalt. És nem csak az érzékszerveket, amivel a valóságról kapunk és gyűjtünk be információt, hanem ennek az értelmezését is, magát a nusz, az értelmet is. Sátán lefoglalta. Istent Sátán gondolja bennünk. A megtérés ez, hogy Isten kinyilatkoztatását a saját elképzelésem fölé helyezem. Laodíceának az egyik talán legnagyobb tévedése önmagával szemben, hogy hagyja magát befolyásolni ettől a sugalmazástól. Nem fogadja el, annak ellenére, hogy ismeri az üzenetet, Isten üzenetét, hogy te hol vagy. Ady Endre azt mondja, hogy elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget. Ez nagyon igaz, ez a mondás. Alapvető problémánk, és minden problémánk gyökere, hogy egy torz világképet, egy torz istenképet hordozunk magunkban. És miután Sátán minden kommunikációs csatornát lefoglalt magába, minden érzékszervünkön keresztül ő ingerel bennünket, ő kelt bennünk vágyakat. Istennek egy új kommunikációs csatorna építéséről kellett gondoskodnia. Ez az egyik, ez a lelkiismeret, amely nem volt korábban. Ez a bűneset óta van a lelkiismeret bennünk. Hogy legyen valami, amely mégis ellensúlyozza és ellenpontozza Sátának azon kinyilatkoztatásaimat, amivel el akarja magunk bennünk hitetni az ő gondolatait. Figyeljétek meg, hogy Sátánnak abban már nem hazudja le magát, hogy kísért bennünket. Azt tudjuk, hogy az ő. De abban lehazudja, hogy milyen gondolatokat ébreszt bennünk. Amikor azok a gondolatok születnek bennünk, hogy Isten nem fogad el, Isten tőlünk távol van, Isten nem foglalkozik velünk. Ezeket sátán úgy kelti bennünk ezeket a gondolatokat, mintha logikus, józan és a saját gondolataink lennének. Képesek vagyunk-e ezzel szemben azt mondani, hogy de a te szavadra, Uram. Viktor Emil Frank, egy osztrák neurológus pszichiáter azt mondta, hogy a lelkiismeret az olyan, mint a köldökzsinór. A köldökzsinór jelzi az embernek az anyai szervezetből való származását. A lelkiismeret pedig jelzi, hogy egy transzcendenstől, egy Istentől valók vagyunk, Istentől születettek vagyunk. Ez a lelkiismeret, ez az a köldök, ami összeköt Istennel bennünket. És amikor azt mondja Ádámnak és Évának, hogy amely napon eszel, meghalsz, ez arra vonatkozott, hogy Isten valósága meghal benned, és ő ezért a visszaállításért jött el a földre. Olyan nagy a hitetése a sátánnak Istennel kapcsolatban, és olyan nagy a roncsolása az ő képével kapcsolatosan, hogy nem volt elég Istennek sem az ígérete, sem a kijelentése. Magának személyesen Istennek kellett eljönni, hogy lerombolja azokat a tévképzeteket, vele kapcsolatos tévképzeteket, amiben élünk. És még egy kérdés megvitatására van időnk, hogy akkor mi Istennek a valósága? Sokféle tulajdonságát sorolnánk most ide, hogy Isten szerető, Isten bűngyűlölő, Isten tud haragvó lenni, Isten tud kegyelmes lenni, de mi az ő valósága igazából? János első levelében van egy egyszavas megfogalmazás, hogy Isten a szeretet. És figyeljétek meg, hogy itt nem azt mondja, hogy ez egy tulajdonsága a sok közül, hanem azt mondja, hogy ez ő. Ez annyira igaz rá, hogy ez visszafelé, vagy megfordítva is igaz, a szeretet az Isten. A Szent Háromságban én úgy tudom elgondolni, hogy a Szent Háromságban az Atya és a Fiú között nem érzelmek áramlanak, hanem egy harmadik személy, a Szentlélek, aki a szeretet. Ez ő maga. De mi ez a szeretet? Hát a mi emberi fogalmainkat nézzük meg. A mi emberi fogalmaink szerint a szeretet talán a legalacsonyabb rendűt mondanám először. Hát, hogy engem szeressenek. És azért, hogy engem szeressenek, mindent megteszek azért, hogy szeretve legyek. Alkalmazkodom a helyzethez, alkalmazkodom nyilván ameddig kényelmes nekem, hogy szeretve lehessek. Az egyen magasabb szintű már, az aki gondolkodik, az az érdekszeretet. Hogy hát megteszem érte, mert akkor tudom, hogy jól fogok járni. Ez még mindig az emberi szeretet. Vagy van a viszont szeretet. Hogy én valaki engem szeret, és én viszonzom. De ez még mindig nem az a szeretet, amit az Istenre lehetne mondani, amit az Isten jellemez. Bocsánat, ezeket azért veszem végig, mert azt akarom megmutatni nektek, hogy az emberi környezetünkben nem találkozunk az Istennek a szeretetével, és ezért nehéz elvonatkoztatni. A következő is, ez az emberi csúcs szeretetünk, ez a görögöknél volt, hogy önmagáért, a szépért, az értékes dolgot szerették. Csak azért, mert hogy szép volt. Nem vártak tőle semmit, de azt értékelték, szerették. Eddig képes az emberi világ elmenni. E fölött jön Krisztus. Krisztusnak a szeretete, ami az agapé. Ez az agapénak a jellemzője, az, hogy teljesen független a tárgyától. A tárgyát nem azért szereti, mert érték van benne, vagy mert értéket hordoz. Ellenkezőleg. A szeretet teszi majd azt a tárgyat értékessé. Ha magunkra vonatkoztatva gondoljuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy minden bennünk lévő érték az az, hogy Istentől szeretve vagyunk. Nem a parancsolatok megtartása. Nem az, hogy akarat erő van bennem. Nem az, hogy én nagyon-nagyon tudok hinni. Nem az Istentől való szeretés. Ez minden értékünk. Mi ennek a szeretetnek a jellemzője? Isten szeretetének jellemzője, hogy kezdeményező. Ott is, ahol az ember elfordul, ő ott is kopogtat. Ennek a szeretetnek a jellemzője, hogy teljes. Azt mondja a Galata levélben, hogy aki önmagát, a teljes valóját, nem a pénzét, nem a státuszát, önmagát adta értünk. Nem értékeli, hogy arra érdemese, akit szeret. Tehát nem függ szeretet a tárgyától, ahogy az előbb mondtam. Nem nézi Isten azt, hogy mit kaphat viszont. Hogy van-e ebből érdeke, ebből a szeretésből. Nem csak a szépet szeret Isten. Szereti a leprást, és a lelkileg leprást is. Nem függ a viszonyulástól. Krisztus a jobb latorért ugyanúgy meghalt, mint a bal latorért. Nem változik a mértéke. Nem szereti kevésbé a bűnöst. Nem személyválogató. A szeretete sosem fogy el. És értékessé teszi azt, ami értéktelen. A szeretetnek az a természete, amelyet nem ismerünk mi az emberi világból, hogy a bűn mélysége nem riasztja el, és nem üríti ki. Ha ez így lenne, akkor Isten szeretete nem tudott volna győzni a bűn és a halál felett. Sátán nagy hazugsága az, hogy Isten szeretete függ az ember állapotától. Tehát különböző állapotban vagyunk, akkor Isten különbözőképpen szeret bennünket. Ha nem vagyunk bűnben, akkor jobban, ha bűnben vagyunk, akkor kevésbé. Nem változik. Nézzük a mértékegységét ennek a szeretetnek. Mértékegysége végtelen. Azt mondja a Szentírás, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. És milyen megnyilatkozási formái vannak, amiben lemérhetjük Isten szeretetét. Ez a teremtés, ez a fenntartás, a gondviselés, és amire leginkább rászorulunk, amivel leginkább találkozunk, ez az irgalom. Ez az ő szeretetének megnyilatkozási formája, amelyet tanulnak más teremtmények, más világok teremtményei. Az irgalom Istennek olyan tette, amire az ember nem az érdemei alapján számít. Éppen ezért van, amikor Mózes meglátja Istent, mert elvonul ő előtte, akkor így kiált: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer ízig nem megbocsát hamisságot, vétketés bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Mózes éppen ezt a tulajdonságát emelte ki, az irgalmat Isten részéről, mert a szeretete leginkább felénk bűnösök irányában az irgalom keresztül közvetítődik. És itt is, ha belegondolunk, hogy nekünk milyen mértékünk és milyen fogalmunk van Isten irgalmáról, hogy feltételhez kötött, vagy állapothoz kötött, és sokszor ezt vegyítjük az isteni kijelentéssel. Nagyon veszélyes vegyíteni az emberi elképzeléseinket Isten szeretetéről és Isten irgalmáról, vegyíteni az ő kinyilatkoztatásaiban. De nem így vagyunk, hogy amikor megbánjuk a bűneinket, vagy bánkódunk, mert bűnt követtünk el, akkor vegyítjük Isten megbocsátását a saját elképzelésünkkel, hogy hát sokszor megbocsátott, tapasztaltam, de most már biztos nem bocsát meg. Ezeket a vegyítéseket, ezektől tényleg tegyük félre a mi emberi érzéseinket, tegyük félre a mi emberi gondolatainkat, és kapaszkodjunk Isten kijelentéseibe, ami szilárdan megáll. A másik, amit még megszoktunk, az, hogy Isten tulajdonságait szétválasztjuk. Amikor az elején kérdeztem, hogy milyen is igazából Isten, ezt komolyan gondoltam, és komolyan tapasztalom, hogy külön választjuk az ő tulajdonságait, hogy Isten szerető, Isten kegyelmes, Isten igazságos, Isten olyan, aki a bűnnel nem lakozik, de azt elfelejtjük, hogy minden ebben az egyben áll fönt, hogy ő szeret. Sokan ezt az ellentétet nem tudják föloldani, hogy Isten bűngyűlölő és a bűnnel együtt nem lakik, és ebben, erre hivatkozva sodortatnak végső kétségbeesésbe. Hiszen Isten a bűnnel együtt nem lakik, én bűnös vagyok, és nem tudok ebből az állapotból kiszabadulni. De ne felejtsük el, hogy Isten nem lehet az ő tulajdonságai alapján szétválasztani. Ő a szeretet és minden más ebben áll fent. Lezáró gondolatként és összegezve a mai elhangzottakat, a mai üzenetem az volt, a mai üzenet az számunkra, hogy ne legyünk annyira önérzetesek, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi megismertük az Istent, és az Istennek nincsen, nem lehet újabb kinyilatkoztatása felénk. Gondoljuk újra, ezt úgy szoktuk mondani, hogy paradigmaváltáson menjen át a gondolatunk. Térjünk vissza újra az alapokhoz, kezdjük újra Isten lényét tanulmányozni, és hagyjuk, hogy ő nyilatkozzon meg bennünk, az ő kinyilatkoztatásaiba kapaszkodjunk, és ne annak higgyünk, amit látunk a szemünkkel, ne annak higgyünk, amit tapasztalunk, ne annak higgyünk, amit érzünk, hanem higgyünk annak, amit az Isten megígért. Higgyünk az ő kinyilatkoztatásában, az ő vigasztalásában. Ez legyen a mi erősségünk, ez legyen a mi várunk. Kívánom, hogy mindannyiunk életében ez a paradigmaváltás, ez a gondolatváltás, ez bekövetkezhessen. Kívánom, hogy mindannyian találjuk meg Istennek azt a kinyilatkoztatását, amit személy szerint hozzánk intéz. Mindenki hallja az ő hangját önmagában, és ez vezesse el őt és minket az ő igazságára. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te önmagadat akarod megosztani velünk, mindannyiunkkal személy szerint, hogy eljössz hozzánk a legnehezebb pillanatainkban, és arra vársz, hogy megnyissuk az ajtót. Köszönjük, hogy mindannyiunkat nevünkön ismersz, hogy gondod van ránk, hogy nyomon kíséred a mi életünk alakulását. És azt akarod, hogy olyan tapasztalataink legyenek veled, mint amelyek voltak a tanítványok életében, amelyek voltak a próféták életében, hogy hallják a te szódat. Atyán, kérünk, hogy nyilatkoztass ki önmagadat mindannyiunk életében. Segíts, hogy a mi tévképzeteink, amelyek veled kapcsolatosak, azok segíts, hogy ne uralják el a mi hitünket. Segíts, hogy minden tapasztalat, minden körülmény és minden negatív gondolatunk ellenére hitünkkel beléd tudjunk kapaszkodni, és ki tudjuk mondani, hogy nem azt hiszem, amit gondolok, hanem azt hiszem, amit te állítottál, és amit te ígértél. Kérünk, hogy tisztíts meg így gondolatainkat, vezess el a te megismerésedre, és segíts, hogy ezáltal mindannyian megújuljunk, és a te kegyelmedet napról napra magunkhoz véve végre felébredjünk, és végre a te ígédet hirdessük azzal a ragyogással, amelyre a Szentlélek képesít. Így legyél velünk, és irgalmaz nekünk a te kegyelmedből. Amen.